Ugyamint az Éva található az apostolok cselekedetei 12. részében, annak 24. versétől 13. rész első 3 verséig tartó szakaszból, így szól Isten igéje. Az Úr igéje pedig egyre szélesebb körben terjedt. Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat, visszatértek Jeruzsálemből, és magukkal vitték Jánost, akit Márknak is hívtak. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, Pál apostolnak életét és munkáját kezdtük el vizsgálni, az alapján azt nézzük, hogy mit üzen Isten igéje a mi számunkra. Pál életútját vizsgálva már szó volt az ő múltjáról, az ő megtérése előtti életéről, majd az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy miképpen találkozott az egyházat üldöző Saul a damaszkuszi úton Krisztussal, aki elhívta őt, hogy apostollá, követévé tegye a pogányok között, az evangélium hirdetésével megbízza őt. Azt olvassuk az igében, hogy azután, hogy Jeruzsálemben István vértanút kivégezték, egy nagy méreteket öltő keresztény üldözés indult meg. Ennek a keresztény üldözésnek lett a következménye az, hogy a jeruzsálemi gyülekezetből sokan elmenekültek. Elmenekültek különböző távolabb eső vidékekre, és mindenhol, ahol eljutottak keresztények, ott bizonyságot tettek Krisztusról, hirdették az evangéliumot, és gyülekezetek alakulnak. Lukács evangélista beszámolója szerint így indul meg a pogány misszió is. És előbb-utóbb a jeruzsálemi gyülekezetnek is ezt az új munkákat felismerve döntenie kellett, így ült össze az első apostoli zsinat Jeruzsálemben, amelyről beszámol az apostolok cselekedetei, ahol ezt a megállapítást hozzák. Akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre. Az apostolok, a jeruzsálemi ősgyülekezet tagjai megértették tehát, hogy nem csak övék az evangélium, hanem Isten utat nyitott a pogány világ felé. Nekik is megadta Isten a megtérést az életre. A kibontakozó pogány misszióról számol be itt az apostolok cselekedeteinek a könyve 10-től 13-ig tartó fejezeteiben. Hallunk arról, hogy milyen munkát végez Péter, milyen munkát végez Fülöp evangélista, de Lukács számára mégis a legfontosabb lesz Pál munkássága. Az ő munkásságának a bemutatására teszi a hangsúlyt, és a 13. fejezettől már kizárólag csak arról a munkáról számol be, amit Pál apostol végzett. Damaszkuszi úton való nagy találkozáskor már megtörtént a belső elhívás. A pogány misszió nagy apostolát már elhívta az Úr. Feltámadott és megdicsőült Jézussal való találkozáskor megszólította, és ezt mondta róla: azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amik ezután fogok neked magamról kijelenteni. Ezt nevezzük belső elhívásnak, amikor az egyén az Úrral való személyes találkozás által megérti élete célját, azt a feladatot, amelyre Isten elhívta. A belső elhívást azonban követnie kell egy külső, egy nyilvános elhívásnak is, amikor a gyülekezet közössége is felismeri, hogy Saulban Isten eszköze, felismeri Saulban Isten eszközét, és elhívja, nyilvánosan fel is hatalmazza őt erre a szolgálatra. Már amikor Damaszkuszban Anániást küldi az Úr Saulhoz, aki még vakon fekszik az ágyában, már akkor elhangzik Isten kijelentése Saul felől. Mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Választott eszköze ő tehát az Istennek, aki már elhívta őt. De ezt meg kellett értenie Anániásnak, a damaszkuszi gyülekezetnek, később Jeruzsálemben az apostoloknak, és később pedig Antiókiában annak a gyülekezeti közösségnek is, amelyben, ahogy olvassuk a későbbiekben, Saul is szolgálatot végzett. Ezt a felismerést nevezzük külső elhívásnak, szolgálatba állításnak, vagy beiktatásnak, amikor egy személyt egy meghatározott feladattal megbíznak, és ebbe a tisztségébe, ebbe a szolgálatába beiktatják. És bár Lukács evangélista a következő fejezetekben Pál apostol személyes életéről, munkásságáról beszél részletesen, mégis azt kell látnunk, hogy a fő hangsúly nem egy emberen van. Nem egy embernek csodálatos, különleges tettein, érdemein, vagy éppen erőlködésén, hanem amiről beszámol az író, az evangélista, az a gyülekezet közösségének a munkája. A gyülekezet közössége az, amely az Isten szent lelkének a vezetését kérve, felismerve, kiválasztja, szolgálatba állítja a megfelelő embereket, és azután a továbbiakban is végig imádságban hordozza, támogatja ezeket az embereket. Hiszen a misszió, az evangélium hirdetése, az nem csupán egy embernek az ügye, nem csupán Pál apostolnak az ügye. A misszió, az evangélium hirdetése az egész gyülekezet közösségének az ügye volt. Nézzük meg ma, hogy milyen is volt ez a közösség, ez a gyülekezet, ahonnan elindul a pogány misszió. Mit tudunk erről az antiochiai gyülekezetről, amely Pált és Barnabást elhívja és szolgálatba állítja? Hogyan és mi célból történik az elhívás és szolgálatba állítás? Először is tehát a helyszínt vizsgáljuk meg. Hol is történik Pálnak az elhívása? Akit ekkor még Lukács evangélista Saul néven említ, de az első misszió út kezdetétől kezdve majd már csak a másik nevét, a Pált használja. A zsidó vallási vezetők részéről megindult keresztény üldözés, ahogy látjuk, kiváltotta azt, hogy a Jeruzsálemből elmenekülő keresztények eljutnak távolabbi vidékekre. Először csak a zsidók között hirdetik az evangéliumot, de nagyon hamar megtörténik a váltás néhányan közülük, akik olyan emberek voltak pogány nyelven, pogány népek számára is, római, görög nyelven is értettek, vagy más keleti nyelveket is értettek, hirdetik az evangéliumot. És az Isten keze, az Isten áldása volt ezen a munkán, mert azt olvassuk, hogy nagyon hamar pogányok között is terjedni kezd az evangélium, gyülekezetek alakulnak. az antiochiai gyülekezetre tevődik át a hangsúly. Az apostolok cselekedeteinek könyvében is azt látjuk, hogy még eddig legfőképpen Jeruzsálemről volt szó, fokozatosan áttevődik a kereszténység központja is Jeruzsálemből Antiochiába. És ennél a városnál, Antiochiánál aligha találhatnánk alkalmasabb várost, helyet arra, hogy a pogány világban kibontakozó keresztény missziónak a központja legyen. Ez egy viszonylag fiatal város. A Krisztus előtti 300-ban alapította Nagy Sándor egyik hadvezére, Szeleukosz Nikátor. A várost apjáról, Antiochuszról nevezte el, a város kikötőjét, amely pedig 15 kilométerre feküdt a várostól, saját magáról, Szeleukiának nevezte el. És évek múltával ez a város kiépült, és úgy emlegették, mint a szépséges Antiochia, mert impozáns, gazdag, pazar épületekkel, palotákkal volt tele ez a város. Jól lehet, görögök alapították a várost, de a város lakossága rendkívül vegyes összetételű volt. Jelentős számban éltek itt zsidók. Aztán Perzsiából érkeztek, Indiából, sőt még Kínából is érkeztek ide telepesek. Így aztán a másik név, amellyel ezt a várost emlegették, Kelet királynője. Kelet kapuja is volt egyben. A rómaiak térhódítása után a város birodalmi tartomány, Szíria tartományának a fővárosa lett, és ebben az időben jelentős latin nyelvű lakosság is letelepedett a városban. Az események idején, amikor Pál ide érkezik, a feljegyzések szerint több mint 500 000 lehetett a lakossága ennek a városnak, és a római birodalom harmadik legnagyobb városa volt, Róma és Alexandria után Antiochia következett. Az antiochiai keresztény gyülekezet megalapításáról nagyon keveset tudunk. Nincsenek megnevezve azok az emberek, akik először az evangéliumot hirdették, gyülekezetet alapították. Csak ennyit mond el az írás, azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Főniciáig, Ciprusig és Antiochiáig. Névtelen, egyszerű emberek, keresztények, akik a szívükben a Krisztus hittel mennek, viszik az evangélium örömüzenetét, alapítják meg ezt a gyülekezetet. Amikor eljutottak Antiochiáig, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. És ez a gyors terjedése az evangéliumnak, az antiochiai gyülekezet növekedése, ennek híre eljut a jeruzsálemi gyülekezethez is. Ezért aztán az apostolok Barnabást küldik el Antiochiába, hogy segítse az újonnan frissen megalakult gyülekezet életét, munkáját. Ez a Barnabás, amikor megérkezik ide Antiochiába, fölméri a helyzetet, fölismeri azt, hogy nagy lehetőség van az evangélium hirdetésére. Olyan nagy a feladat, hogy ezt egyedül képtelen ő maga elvégezni. És ő az, ez a Barnabás, akiről korábban olvastuk, hogy Sault maga mellé vette, hogy az apostoli közösség befogadja őt, amikor nem akarták elfogadni az apostolok, mert féltek tőle. És ugyanez a Barnabás az, aki ismét maga mellé veszi Sault. Elmegy Tarzuszba, hogy megkeresse őt. Jeruzsálemből úgy kellett menekülnie, ahol meg akarták őt ölni. Az elmúlt 7-8 esztendőt, ugyanis ennyi időt telt el, Tarzuszban szülővárosába töltötte Saul. Erről az időszakról nem sokat tudunk. A várakozásnak, vagy sokkal inkább a felkészülésnek az ideje volt ez. De most eljön az Isten által készített alkalmas idő. Barnabás felismeri a szolgálati lehetőséget, és felismeri azt is, hogy munkatársra van szüksége, és Isten lelkének vezetésével keresi meg Tarzuszban Sault, és viszi magával oda Antiochiába. Ahol azt olvassuk, hogy mintegy esztendő keresztül, egy éven keresztül együtt szolgálnak a gyülekezetben. És erről az időszakról ezt a megjegyzést teszi Lukács evangélista. A tanítványokat pedig Antiochiában nevezték először keresztényeknek. Minden bizonnyal ezt a kifejezést először a külvilág részéről gúnynévként használták. Azokra az emberekre, akik folyton Krisztusról beszélnek. A környezetükben ezért kezdték őket krisztianoszoknak, vagyis olyan Krisztusféléknek, krisztusiaknak nevezni. De találó volt a megjegyzés, és a keresztények vállalták, hogy ezen a néven nevezzék őket, mert valóban krisztusiaknak, krisztusi életű embereknek vallották magukat. És az antiochiai gyülekezetről még egy fontos dolgot megtudunk. Nem csak a misszió, az evangelizáció munkájában végzik sikeres szolgálatukat, de a diakónia, a szeretett szolgálat területén is jeleskednek. Amikor egy Agabosz nevű próféta megjövendöli azt az éhséget, amely be is következett, a történelmi források is beszélnek róla Claudius császár idejében, akkor ebben a gyülekezetben jól erőre adományokat gyűjtenek. Kiki lehetősége szerint támogatja a Júdeában élő szegény sorsú testvéreket. És az összegyűjtött adományokat pedig az antiochiai gyülekezet megbízásából éppen Barnabás és Saul viszi el Júdeába az ottani testvérek számára. Ezt a leírást találjuk tehát arról a gyülekezetről, ahol a pogány misszió központja lesz, és ahol Saul elhívása is megtörténik. Nézzük most meg, hogyan is történik ez az elhívás, ez a szolgálatba állítás. Ahogy mondtuk, Saul életének a köztes idejéről, időszakáról nem sokat tudunk. A jeruzsálemi tartózkodása, egész rövid tartózkodása után menekülnie kellett. Korábbi megbízói most őt üldözik. Az üldözőből most ő lett üldözötté. Visszatér szülőföldjére, Tarzuszba. Levitték őt Cézáriába és elküldték Tarzuszba. Visszatér tehát szülővárosába, itt töltött mintegy 7-8 esztendőt, és itt talált rá Barnabás, és vitte magával Antiochiába, hogy együtt végezzék szolgálatukat. Így történt, hogy egy teljes esztendeig dolgoztak együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. Igen eredményes munkát végzett ez a két barát, két szolgatás, Saul és Barnabás. És ekkor különös esemény történik. Isten profécia által kijelentést ad a gyülekezet számára. A gyülekezetnek megtudjuk, hogy volt egy 5 főből álló vezetői csoportja. Név szerint is megnevezi őket Lukács evangélista. Az antiochiai gyülekezetben volt néhány proféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lúcius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Ez az 5 férfi az antiochiai gyülekezet vezetői, tanítói, prófétái, szolgálói voltak. És nagyon érdekes ez a rövid mondat, ezek a nevek, amelyeket itt találunk. Több esetben csak Bece nevet említ az evangélium. És ezek a nevek jól tükrözik ennek a gyülekezetnek a vegyes etnikai és kulturális sokszínűségét. Név szerint találjuk említve először is Barnabást, akiről már korábban megtudtuk, hogy az igazi neve József volt. József például, akinek az apostolok a Barnabás melléknevet adták, ami azt jelenti a vigasztalás fia. Az igazi neve József volt, de a mellékneve, ahogy a gyülekezetben ismerték, az ő jellemét, az ő természetét is jellemzi. Barnabás a vigasztalás fia volt, aki igyekezett másokat bátorítani, vigasztalni, ahogy ezt látjuk Saul esetében is, akit maga mellé vett, bátorított és vigasztalt. Ciprusi származású lévita. Zsidó ember, de olyan zsidó, aki pogány környezetben Cipruson nevelkedett. Így jól ismeri a pogány világot, bizonyára beszéli az akkori világnyelvet, a görögöt, a latint, és talán más keleti nyelveket is. Aztán hallunk egy másik emberről, egy Simonról, akinek a mellékneve Niger, ami nyilvánvalóan arra utal, hogy afrikai származású lehetett. Észak-Afrikából származott valószínűleg. Manainról megtudjuk, hogy igen előkelő, befolyásos körökből származott. Heródes fejedelemmel együtt nevelkedett, gyermekkorában együtt nevelkedtek. Hallunk végül Saulról is, aki szintén diaszpórából származik, Tarzusban született, és római állampolgár is volt. És ez az ötfős gyülekezeti mag, akiket Lukács prófétaként és tanítóként nevez meg, kapja Isten kijelentését. Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. A gyülekezet közösségében a vezetők, a szolgálók, ahogy látjuk, ima közösségben és böjt közösségben vannak együtt. Isten vezetésére figyelnek, imádsággal és böjttel kérik el Istentől a döntést, a vezetést. És ebben az Istenre való figyelésben értik meg az Isten tervét, az Isten akaratát. És miután megbizonyosodtak afelől, hogy Istennek az a terve, hogy ebből a jól működő munkaközösségből kettejüket egy más feladatra hívja el Isten, akkor böjtölés és imádkozás és kézrátétel után elbocsátják őket. Ez a kifejezés, hogy elbocsátották őket, arra utal, hogy a jelenleg antiókiai gyülekezetben végzett szolgálatukból felmentik őket, hogy egy másik, egy még nagyobb szolgálatba beállhassanak. Abba a szolgálatba, amelyre tulajdonképpen Isten már elhívta őket, amelyre én elhívtam őket, hangzik a profécia. Hiszen az elhívás már megtörtént. Személyesen. Pál maga a Galata levélben így emlékszik vissza elhívására. Nem emberektől, nem is emberek által kaptam az elhívást, hanem az Úr Jézus Krisztustól. És valóban igaz az apostol szava. Nem embertől és emberek által történt az ő elhívása, hanem az Úr Jézus Krisztus személyes megszólítása által. És mégis el kellett telnie egy hosszabb időnek, és Saulnak türelemmel várakoznia kellett, míg eljön az az idő, amikor az Isten elhívását a gyülekezet közössége is felismeri, és föl is hatalmazza Sault arra a szolgálatra, amelyre Isten őt elhívta. És a következő versben azt olvassuk, elindul a két szolgálattevő, a két apostol, az első missziói útra. És ennek a beszámolónak az elején újra ott van ez a mondat. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Egyszerre látjuk a két dolgot. Isten szent lelkének munkáját, amely megszólít és elhív embereket, és ugyanakkor a gyülekezet közösségének a szolgálatát is. Mert a kettő nem zárja ki egymást, hanem kiegészíti egymást. Isten szent lelke emberi eszközökön keresztül munkálkodik. Emberi eszköz Isten kezében Saul is, akit Isten kiválasztott, de eszköz Isten kezében a gyülekezet közössége is, amely az Isten vezetésére figyel, az Isten szent lelkének döntését megérti, és aztán ezt nyilvánosan is kijelenti és felhatalmazza ezt a két embert a szolgálatra. És így kell megértenünk nekünk is, hogy milyen fontos a gyülekezet közössége. Mert Isten mindnyájunkban munkálkodik. Isten szent lelke egyen-egyenként mindnyájunkat megszólíthat, és meg is szólít, elhív. De Isten úgy munkálkodik, Isten szent lelke úgy hív el, hogy közben az egyént a gyülekezet közösségébe küldi, a gyülekezet közösségében találja meg a helyét, a feladatát és a szolgálatát is. És végül eljutunk oda, hogy mi célból történik ez az elhívás, amelynek láttuk két oldala is van, a belső elhívás és a külső elhívás. Mi célból történik mindez? Saul és Barnabás elhívásának a története emlékeztet minket egy másik elhívás történetre. Eszünkbe jut az Ószövetségből Ábrahám története, Ábrahám elhívása, akinek azt mondja Isten, menj el arra a földre, amelyet majd mutatok neked. És az elhívás mind a két esetben egyértelműen arról szól, hogy el kell indulni. Ám hogy mi célból, az egyenlőre rejtve marad. Éppen ezért, úgy ahogy Ábrahámnak is, Pálnak és Barnabásnak is bátorságra, a hit bátorságára volt szüksége, hogy az Úr szavának engedelmeskedve elinduljanak egy olyan útra, egy olyan feladatra, amely még a szemük előtt rejtve van. Ami emberileg talán bizonytalan, kalandos vállalkozásnak tűnik, de amelyben mégis az Isten vezetése, támogatása, áldása jelen van. És az elhívás célja tulajdonképpen már elhangzik az elején, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre én elhívtam őket. Isten tudja, hogy mi célból hívta el őket, és mind a gyülekezetnek, mind maguknak, az elhívottaknak engedelmeskedniük kell. Az antiochiai gyülekezet öt fős vezetői csoportjából, akik eddig olyan áldásos, eredményes munkát, szolgálatot végeztek, Isten egyszer csak két embert elhív, Barnabást és Sault, egy még nagyobb és még fontosabb feladatra. Gyülekezet közösségének nem volt könnyű ezt a döntést meghozni, hiszen mondhatták volna azt, hogy itt nálunk, Antiochiában is. Sok feladat van, sok szolgálat van, itt is szükség van két ilyen kiváló igehirdetőre. Miért kellene most elbocsátani őket, amikor itt is olyan szép, eredményes munkát végeznek? De megértették azt, hogy Istennek más terve van. Megértették azt is, hogy nem csak magukra kell gondolni, hanem azokra is, akik még nem ismerik az evangéliumot. Azokra is, akikhez még nem jutott el a Krisztus üzenete. Felismerték az antiochiai gyülekezetben, hogy nem csak magukért felelősek, hanem azokért a népekért is, akik még nem hallottak Jézusról. Ez a gyülekezet valóban szolgáló gyülekezet volt. A szeretett szolgálatban kifejezték együttérzésüket a júdeai testvérek iránt. Az éhség idején adományaikkal támogatták az ottani testvéreket. De kifejezték szolgálatukat, együttérzésüket a külvilág felé is. Azok felé is, akik még nem ismerik Krisztus evangéliumát. A lélek vezetésének engedve a két legjobb emberüket kiválasztják és kiküldik a pogányok közé. Áldozatuk, lemondásuk pedig nagy áldást, nagy gazdagodást hozott Isten országa növekedését. Föl kell, hogy tegyük mi magunk is a kérdést. Vajon mi készek vagyunk-e úgy imádkozni az Isten országa növekedéséért, ahogy ezt az antiókiai gyülekezetben tették. Akár böjtölve és imádkozva, a lélek vezetésére figyelve. Készek vagyunk-e így az Istennek odaszentelni magunkat, hogy megértsük, mi az ő akarata? Készek vagyunk-e megosztani a kenyerünket az éhezőkkel? Készek vagyunk-e megosztani a gyülekezetünk erőforrásait, amiről sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk is kevés, és mégis tovább adni belőle valamit, hogy másoknak is legyen, az evangélium eljuthasson. Készek vagyunk-e magunk egyénileg is így gondolkozni, egyéni erőforrásainkkal is, hogy azokat megosztjuk, éppen azért, hogy Isten országa növekedjen általunk, közöttünk, és Isten evangéliuma eljuthasson minél több emberhez. Isten áldjon meg bennünket ebben a szolgálatban, áldja meg gyülekezetünket is. Amen. Feleljünk az Isten igéjére a dicséretmondás szavaival. A 463-as számú dicséretünknek az első és második versét énekeljük. A 463. dicséret első verse így kezdődik. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj rá.